Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdást kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 31-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Angélák és a Petronellák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Balatonfüreden szervez állandó kirándulást és biciklistúrát a Túra Jó.
Picit elvesztünk a részletekben, és bemegyünk a fák közé, megnézzük, hogy kik azok, akik itt gyógyultak, kik azok, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek itt Füreden, és fát ültettek, emlékfát ültettek, és illetve vannak olyan személyek, akiknek pedig később ültettek fákat.
Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön, összefogtak a város egyik lakóparkjában.
Borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Ambrus László sok évvel ezelőtt kiózanító felismerésre jutott. Bármennyire is szeretne Babits Mihállyal és feleségével, Tanner Ilonával, vagyis Török Szofival találkozni, és beszélgetni irodalomról vagy a világ aktuális állapotáról, ez a randevú biztosan nem jöhet létre, mint ahogyan a Márai Sándorral elképzelt diskurzus sem. Némi vigaszt talán az jelenthetne, ha a maga is költeményeket író egykori bútorasztalos, számítógép programozó, gitáros megtalálna az imént említett irodalmi nagyságuk saját használatú írógépeit. Ennek érdekében kitartóan nyomoz, hát ha egyszer valóban befűzheti a papír Babits, Márai, Hemingway vagy a híres etológus Jane Goodall írógépébe. Amúgy Ambrus László írógépek iránti érdeklődését egy közkedvelt sorozat, az Addams Family keltette fel. Abban látta meg a főhős feketén is csillogó írógépét. A riporter Gellért András.
Egyszer úgy fogalmazott, hogy úgy érzi magát, mint egy gyári munkás egy kölni írógépgyárban. Ma is így érezte magát, amikor reggel felkelt?
Ma nem.
Ma költőnek érezte magát?
Ma igazából nem, ma csak odaültem a számítógéppel és akkozni egyet a gépi Magnus Carlsennel.
Legyőzte? Nem. Világbajnokot?
Őt nem tudom. Tehát a gépi Magnus nem lehet, hogy a másikat sem. Most az 1600-as erősségű robottal próbálkozom, és hát őt sem sikerül megvernem. Ez azt jelenti, hogy csak középhaladó szinten vagyok sakkból. Ez vagyok én. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy én csak kimondottan írógépszerelő vagyok, vagy kimondottan fotóriporter vagyok, vagy kimondottan csak gitáros vagyok, hát ez minden vagyok.
Ma egyébként fog írógépet szerelni? Van már következő megrendelése, amit teljesítenie kell? Nem is tudom, hogy ebben a szobában hány írógép van. A vitrinekben, a polcokon?
Valóban, tehát azt látjuk, hogy a vitrinek teteje az úgy meg van pakolva, a vitrinbe is ugye a duplán vannak. Igazából ebből én tudok pénzt keresni, úgymond, tehát hogy már nem csak egy ilyen hobbi, hanem ez egy pénzkereseti lehetőség is.
Soha sem mondta azt a kedvese, hogy vagy én, vagy az írógépek?
Nem, még nem volt ennyire komoly a szitu.
Kik a megrendelői? Kik vesznek ma írógépet? 100 éves írógépeket?
Közvetlenül nem ismerem a megrendelőimet. Többségükben egyébként Amerikából írnak rám, Texas főleg, vagy Írország. Németországból, Angliából.
Ők költők, írók, és azért veszik az írógépet, mert ezen szeretnének írni, vagy inkább valamiféle nosztalgia miatt veszik meg, és dísztárgyként használják.
Egy részük szintén kereskedik vele, a másik részük pedig gyűjtő. Amerikában ennek sokkal nagyobb célközönsége van, tehát nagyon sokan gyűjtenek írógépet, és nagyon szeretik. Egyébként én szerintem kétféle gyűjtő van. Az, aki ragaszkodik a dolgaihoz, nem hajlandó megválni tőle, semmi pénzért szinte. A másik meg, aki én is vagyok, hogy örülök, ha van, de ha valaki megfelelő ajánlatot ad, akkor nyilván meg tudok válni tőle, tehát tudom, hogy nem tarthatunk meg mindent örökké.
Ezek szerint ön nem beteges gyűjtő, aki minden egyes apró csavarhoz ragaszkodik, aminek köze van az írógéphez.
Nem tartom magam annak, inkább egyfajta életbiztosítás is talán, tehát egy inkább egy jövőbe tekintő dolog, aztán, hogy későbbiekben ki fog erre igényt tartani.
Ezek az írógépek hatnak önre, mint költőre?
Nem hiszem. A költészetemre leginkább szerintem Babics volt hatással, Török Szofi. Az ő költészetüket tartom nagyra.
Álmodozott néha arról, hogy milyen lenne Babics Mihály vagy Török Szofi írógépén verseket írni?
Hát ha nem is ez, de annak nagyon örültem, hogyha személyesen tudtam volna velük találkozni, de nyilván ennek több akadálya van. Jó lenne visszamenni egyébként a múltba, és ezekkel a híres költőkkel, írókkal leülni, beszélgetni. Azt nagyon szerettem volna, igen, de hát nyilván erre nem vagyok időutazó.
De nyomozó igen, mert ha jól tudom, ön azért előszeretettel kutat a múltban, és keresi ezeket a régi írógépeket, amelyek híres írókhoz, költőkhöz, novellistákhoz köthetők. Tehát ők dolgoztak ezeken.
Igen, például most, hogyha átnézünk oda a sorokba, akkor ott egymáson 6 darab Jane Goodall írógép sorakozik.
Ezek Jane Goodall írógépei voltak?
Nem, hanem ezek olyan írógépek voltak, amin Jane Goodall gépelhetett. Egyébként...
Tehát az a típus?
Én úgy gondolom, hogy igen. 99,9%-os pontossággal meg tudom határozni, és volt egy olyan videó, ami Jane Goodall munkásságát mutatta be, és ott láttam, ahol Tanzániában ül egy asztalnál, és ott előtte volt egy írógép, és csak a hátulját lehetett látni nagyon homályosan, tehát abból kivenni ezt a borzasztó nehéz volt. Teljesen ráfeszültem, hogy mi lehet ez az írógép. És aztán sikerült igazából kideríteni, de hát te saját magam jöttem rá. Ez egy konzul írógép volt, viszont azt nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ténylegesen konzul vagy Zeta, hiszen hogy ezt a két írógépet egy gyárban gyártották Csehszlovákiában. Egyébként még a ChatGPT-t is használatba vettem ennek a felderítésére, de hát többször összevesztem vele.
Miért tartotta ennyire fontosnak kideríteni azt, hogy Jane Goodall milyen írógépen dolgozott?
Rendkívül tisztelem a személyiségét, kedvesem is, megszállott rajongója, én gitározom is, meg zenéket szerzek. Azt tervezem, hogy egy Jane Goodall-nak dedikálok egy saját szerzeményt, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt a kettőt össze lehet már azzal kötni, hogy akkor a Jane Goodall írógép is be lesz majd mutatva, és akkor esetleg mondjuk hosszabb beszélgetős est.
Megidézik a szellemét egy ilyen esten.
Pontosan.
Mi történne akkor, hogyha egyértelmű bizonyítékot kapna a tekintetben, hogy az itt felhalmozott írógépek közül az egyik valóban Jane Goodallé volt, tehát ő írt rajta.
Nagyon kicsi a valószínűsége szerintem.
De ha mégis így történne?
Nagyon örülnék, de hát ezt maximum szerintem DNS vizsgálatokkal lehetne kideríteni, hogy esetleg hozzáért az írógéphez vagy sem.
És ha hozzáért, akkor nem válna meg attól az írógéptől, vagy úgy gondolná, hogy hát azt is el lehet adni, nem kell hozzá ragaszkodni.
Nem, hát az két lehetőség lenne. Az egyik az, hogy nekiadnám a kedvesemnek, mert már ígértem neki egyébként egy magyar karakteres Jane Goodall írógépet. A másik lehetőség, hogy felajánlám a Jane Goodall intézetnek. Tehát, hogy nem ragaszkodnék hozzá, hogy ezt mindenáron megtartsam.
A legtöbb gyűjtő nem szeret ezzel a kérdéssel szembesülni, de hát azért titkon mindannyian felteszik maguknak a kérdést, mi lesz a gyűjteményükkel akkor, ha már ők esetleg nem lesznek. Ön még fiatal ember, tehát nyilván erre nem kell gondolnia, de szokott-e azon elmélkedni, hogy ennek valójában mi lesz majd a sorsa hosszú távon ennek az írógép gyűjteménynek?
Az is lehet, hogy fel lesz ajánlva majd valamilyen múzeumnak, hogy akkor ott mutassák be, vagy egész egyszerűen megöröklik a gyerekeim, ha egyáltalán igényt tartanak rá. Semmit sem birtokolhatunk örökké, úgyhogy ilyen formában nem is tartanék igényt arra, hogy esetlegesen bekövetkező halálom után ezek megmaradjanak, vagy egyben maradjanak.
Pünkösdről, mint egyházi ünnepről és mint a népszokás rendjéhez is igazodó tiltó és megengedő tevékenységekről is beszéltünk bőségesen. Viszont csak Vállajon, a svábok lakta szatmári településen ünnep a kirbály, azaz a templom szentelés, amit 1918-ban tartottak meg először, miután a nők és a faluban maradt nem frontképes emberek 1914-ben hozzákezdtek a templom építéséhez. 4 év alatt be is fejezték. Vilmos István polgármesterrel a templom építéséről és a sváb ételről, a strudliról beszélgetett Zsoldos Barnabás.
Pünkösd, mint vallási ünnep, vállaljon különleges helyet foglal el az itt élő emberek szívében, lelkében. Az a templom, amelyben a liturgia zajlik 1918 teljes mértékben köthető pünkösdhöz, az első világháborúhoz, az itt élő emberek lelki világához. Vilmos István a település polgármestere.
Én azt hiszem, hogy nem csak a vállaiaknak, hanem az azóta ide települ is. Ez egy hatalmas ünnep, hiszen régen a kirbály, ahogy mi hívtuk svábok, egy családi esemény volt. Ilyenkor összejöttek messziről, és milyen jó, hogy a harangszó éppen megszólal mellettünk. Templomunk, ami valóban 1914 és 18 között az első világháborúban épült, 18 pünkösdjén lett a felszentelése. Azóta mi ezt komolyan tartjuk, ezt az ünnepet, sőt 18-ban a 100 éves évfordulóban méltó módon megünnepeltük. A kirbály nálunk egy nagy ünnep. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, akik a templomba ezt az ünnepet megéljük. Jó rágondolni, hogy itt vannak ismerőseink, rokonaink, és magát a kirbályt azt így ünnepelhetjük együtt.
Rokonok, testvérek, ismerősök megjelennek, itt vannak. Ez azt jelenti, hogy az ősi gyökerek területéről, sváb területről is érkeznek, jönnek?
Természetesen, hiszen ahogy említette, ez egy sváb település. A schengeni határnyitás révén sokkal egyszerűbb most már az elszakított határon túli román sváb településekről a rokonoknak ilyenkor egy ilyen ünnepre összejönni.
Trianon 2-3-at hagyott Magyarországon, a többiek most Romániához tartoznak.
31-2 települést mondtak sváb településnek, ebből, ahogy említette, 3 tartozik Magyarországra, és valóban ez a cikcakos határmenti vonal, amiről legendák is vannak, hogy miért lett ez. Én azt gondolom, hogy ez a 3 település, ami Magyarországon maradt, ez továbbra is fenntartja a kapcsolatot a határ túloldalán lévő közel 30 településsel.
Kanyarodjunk vissza a templom építéshez, hiszen 4 évig épült, nem akármilyen körülmények között és nem akármilyen elhatározás közepette. Itt a nőknek a szerepe domináns, akárcsak az egri vár védésénél.
Igen, hiszen 14 és 18 között az első világháború alatt történt valóban ez a templomépítés. Mivel a férfiak a fronton voltak, ezért a nők az itthon lévő saját erőkkel, szekerekkel, mindenféle akkori technikával megpróbálták segíteni a Károlyi grófféle kezdeményezést.
Vállaljon, és itt a sváb településeken a szakmáknak, különösképpen az építőipari szakmáknak nagy becsülete volt.
Megépítették, és akkor talán még nem is ismerték azt a szót, hogy infláció, de a rá szánt összeg az kevésnek bizonyult, éppen ezért minden segítségre szükség volt, de minden segítséget megadtak, ezért vagyunk méltán büszkék erre a templomra, amit a határ túloldalán lévő sváb barátaink katedrálisnak szoktak szólítani. Én azt gondolom, hogy itt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az egyik legszebb temploma, hanem a legszebb.
Emlékeztet a szegedi dómra tulajdonképpen, ha a másik torony is állna, akkor össze is lehetne téveszteni.
Szegeden is van egy hasonló templom, és a hasonlóság nem véletlen, hiszen az a főrkernő tervezte mind a kettőt, aki a vállai templomnak is, van még az országban egy-kettő, ami hasonlóképpen néz ki, de mi erre vagyunk a legbüszkébbek.
Ugye mondtam, hogy a hozzátartozók, rokonok jönnek. Tudom, hogy például Debrecenből kimondottan népes csapat érkezik Vállaira, mert ugye sokan Debrecenbe költöztek el.
Nem csak Debrecenbe, hanem szerintem az egész országba, mint ahogy az előbb említett sváb mesteremberek is az egész országban ott hagyták a kezük nyomát, méltán vagyunk büszkék rájuk, és valóban ilyenkor jönnek. 20 évvel ezelőtt megörököltem ezt a Strudli Fesztivált is, ami jobban készteti arra az elszármazottakat, hogy ilyenkor jöjjenek, és valóban ezt a 2 napot együtt ünnepelhessük meg.
A más Strudli, nagyon finom sváb étel, évtizedekkel ezelőtt tettem ugyanígy, talán ebben a helyiségben is, ahol most beszélgetünk, azt nem lehet elfelejteni. Szerintem nincs az a sváb ember, aki ne szeretné.
Nagyon sokan megkérdezték már, hogy mondjam el a strudli receptjét. Mindig mondtam, hogy én elmondom természetesen, de abból még strudli nem lett soha. Ezt látni kell, és megpróbáljuk azt a sok ezer ember embert kiszolgálni, hogy mindenki megkóstolhassa ezt a különlegességet.
Van krumplis, lekváros, ami ebben az esetben szilvalekvárt jelent, van túróval töltött, és még lehetne sorolni. Ebben a hőségben nagyon kellendő hozzá a hideg tej, vagy a teljes csuporból kanalazott pince hideg aludt tej.
Balatonfüreden szervez állandó kirándulást és biciklistúrát a Túra jó. A séta során ellátogatnak a hegyen lévő régi balatonfüredi faluba, és természetesen megnézik a Tagóra sétányt is a csodálatos ősfáival. Az érdeklődők közben olyan történeteket hallhatnak a túravezetőtől, amelyek csak alig ismertek, többek között a Jókai Mór által elültetett fáról is. Felszegi Csaba riportja.
Füredet természetesen nem kell bemutatni, mindenki szereti, kedveli, romantikus, reformkorból is ismerjük, Jókai napok és így tovább.
Rafai Csilla, a Túra jó vezetője.
Hát mi a Túra jóval a kevésbé ismert, meg reflektorfényen kívüli helyszíneket, helyeket, személyeket, történeteket veszünk elő és karolunk fel, úgyhogy hadd kezdjem a füredi rabbival, ami nem ma indult, már azért pár éve futó eseményünk, a Zsidó Kiválóságok házával együttműködve először is megtekintjük a felújított zsinagógát. Páran felkopják a fejüket, hogy hol van Füreden zsinagóga.
Hát hol van Füreden zsinagóga?
Majd el kell jönni a sétára, és természetesen megmutatjuk. Nem csak bemegyünk, hanem leülünk, egy kis beszélgetéssel kezdődik. Ezt azért mondom, hogy erre a sétára nyugodtan el lehet jönni akkor is, hogyha valaki kevesebbet tud sétálni. Tehát ez tényleg egy nagyon könnyű, nagyon rövid, mármint sétálásban nem kell több kilométerre gondolni, nem szerint maximum egy fél kilométert megyünk csak, tehát leüléssel, beszélgetéssel kezdődik. Egy rövid sétát teszünk csak a felső városrészben, az egykori régi falu részben.
Amit alig ismerünk különben, tehát Füred, a Tagóra sétány, ugye általában a Jókai villa, ez a rész van meg, de annyira szép a felső panorámás rész, és különben pont ez a falusi rész. Itt van ez a zsinagoga?
Igen, itt van a zsinagoga, és mivel a füredi rabbi sétány célja, hogy az egykori zsidó közösség fontos élettereit főzzük fel láncra, ezért indulunk a zsinagógától, de megnézzük, hogy hol volt a mikve, a rituális fürdő, hol lakott a rabbi, teszünk egy pici kör, de tényleg vállalható rövid séta lesz, és visszaérkezünk a Zsidó Kiválóságok házába, ami pedig egy interaktív kiállító tér, és a többségében Nobel-díjas tudósokról, híres, kiemelkedő személyekről kaphatunk átfogó képet, de az már tényleg egy játékos lezárása a programoknak.
Aztán van biciklis túrájuk is.
Igen, Balatonfüred kerékkaland pedig kerékpáros. Indulunk hasonlóképpen a központból, a Turinform közeléből, és mivel Füred, ahogy mondta is és elhangzott, nem csak a mindenki által közkedve Tagóra sétányból áll, a három régi városrészt kötjük össze. És mivel kerékpár az egy tényleg egy nagyon-nagyon sétáláson túl egy nagyon jó lehetőség arra, hogy relatív gyorsabban, messzebbre is eljussunk, úgyhogy így összekötjük, és a többi városrészen is átgurulunk, és ezeken a programokon audioguide felszerelést használunk, tehát amikor a túravezető mesél az adott helyszínről, a leghátul haladó kerékpáros is hallja.
Bicikli, elektromos roller, bármivel lehet menni, vagy ez csak biciklis?
Hát ez kerékpáros lenne. Én azt gondolom, hogy azzal a legbiztonságosabb, a rollerrel nem feltétlenül szeretnénk részt venni rajta.
De aztán a Tagóra sétány fái között is sétálnak, van ilyen túrájuk is.
Igen, ez a fától az erdőig névre, címre hallgat, és mindenki tudja, hogy Tagóra ki volt és miért róla nevezték el a sétányt, az már kevesebben, hogy először ez Deák Ferenc nevét viselte, és mellette találunk ültetett fákat, emlékhelyeket, emlékjeleket.
Hát úgyhogy a Nők a Balatoni Egyesület egyik szobra, ugye a Pajtás Gőzös tragédiája például, tehát rengeteg szobor van a sétányon valóban.
Igen, tehát a partról is megemlékezünk, de egy picit elvesztünk a részletekben, és bemegyünk a fák közé, megnézzük, hogy kik azok, akik itt gyógyultak, kik azok, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek itt Füreden, és fát ültettek, emlékfát ültettek, és illetve vannak olyan személyek, akiknek pedig később ültettek fákat.
Ugye a Szívkórház körüli részhez az a park, ugye rengeteg ősfa van ebben a parkban, nagyon szép.
Igen, úgyhogy itt a természetről is szó esik, de azért mégiscsak a helyi történetek, legendák, személyek elevenednek meg.
Mit emel neki egy olyan legendát, ami mondjuk érdekes tényleg?
Hát a tavalyi év az tényleg évelejétől évvégéig, de azt gondolom, hogy idén sem fogjuk elfelejteni Jókai Mórt, úgyhogy Jókai Mór fájáról, történeteiről, konyháról, irodalomról, csillagászatról, tényleg egy polihisztorról beszélünk, úgyhogy nála van mit mesélni.
Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön. Összefogtak a város egyik lakóparkjában, és közösségi adománygyűjtésből vásároltak esővízgyűjtő tartályt. Azt szeretnék, ha az Életfa Ökopark a zöld megoldások mintaprogramja lenne. Pilisi Csenge riportja.
Egy kis jó, nagyon jó, kicsi föld. Szilvi, beszólni a gombát.
A környezetnek jobban tesz, és hogy sokkal több levegő lesz.
Megtisztítja a levegőt, zöld lesz.
De sok család van itt, vagy sok gyerek. Önök is családdal érkeztek?
Halász Gergő. Én a fiammal érkeztem. Ő is ott küzd az egyik ilyen gödörrel, 15 évesen, de vannak sokkal apróbbak is. Itt 2-3 éveseket is látok.
És az önöknek miért fontos?
Mi Gyöngyös-Olymoson lakunk a szomszédfaluban, de ez a Domb város rész, amit csak mindenki így hív, hogy Domb. Ez mindenkinek egy ilyen kis nyugodt sziget.
Nagyon fontos az, hogy minél több vizet tudjunk megtartani ebben az aszályos időszakban.
Libman Judit ötletgazda.
Egyrészt a saját kertünkben is tudunk esővizet gyűjteni, azért is tudunk tenni, hogy a házunk előtt vizet gyűjtsünk, és akár egy nagy lakótelepen is közösen összefogva megvalósulhatnak ilyen projektek.
Tehát akár egy panelház tetején is föl lehet egy ilyet állítani.
Az esővíztartály maga az a talajba kerül. Az esővíz pedig a lakóháznak a tetejéről fog lefolyni egy csőrendszeren keresztül, és úgy kerül bele majd abba a tartályba. Értelemszerűen, hogyha egyszerre sok esővíz esik le, és nem fér el a tartályban, akkor ezt meg szépen kivezetik majd mindenféle csöveken keresztül. Nálunk itt Gyöngyösen, sőt itt talán az egész térségben, Heves megyében ez az első ilyen közösségi vízmegtartó kezdeményezés. Sőt, mi most voltunk Kisteleken egy esőkert építő szakmai gyakorlaton. Többféle vízmegtartási módszer van. Tehetjük azt, hogy esővizet gyűjtünk kis tartályba a saját háztartásunkban. Ez a hatalmas nagy tartályos módszer, amit az ökoparkban valósítunk meg, illetve az is egy szuper jó módszer, hogy esőkerteket hozunk létre. Ezen kívül vannak mindenféle mikrodomborzati megoldások, amikor például egy erdőben vagy egy patak mentén szivárgó röngátokat csinálnak, vagy holtfákat használnak arra, hogy megtartsák az adott területen a vizet.
Mindezt miből finanszírozzák a lakók? Összeadják ennek az árát?
Elkezdtek egy gyöngyvirág nevű kertészeti vásárt szervezni, aminek a jótékonysági célja az volt, hogy ezt a tartályt meg tudják vásárolni számunkra. És ez nagyon sikeres volt, és nagyon sok ember támogatta ezt a célt.
Azt mondta, hogy ez az első így Gyöngyösön, követheti ez? Több lakóközösség összefoghat?
Az lenne a cél, hogy ez egy mintaprojekt legyen. Ha ez megvalósul, akkor ez mások számára is mintaként szolgálhat, más lakóközösségek számára, vagy akár az önkormányzat számára is lehet egy követhető út, hogy így is lehet város tervezni. Nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben úgy történjen meg a város tervezés, a városfejlesztés, az építések megtervezése, hogy a fő szervező ereje a vízmegtartás legyen egy város építésének. És azért akartuk ezt nagyon, létrejöjjön ez az első ilyen projekt, mert akkor utána már ezt meg lehet mutatni másoknak is, hogy itt van, ez működik, meg lehet csinálni, össze kell fogni, és tudatosan így kell a város tervezni, hogy fő szervező erőként a vízmegtartás ott legyen.
Hiszen ez már kikerülhetetlen, a klímaváltozás hozza, hogy meg kell tartanunk a vizet.
Így van, sőt, igazából erre törvényi szabályozás is van, hogy nem szabad közterületre kiengedni a házakból a vizet. Ezzel sokan egyébként nem is foglalkoznak. Fontos persze, szerintem nem is nagyon láttam még ennyire száraz és aszályos tavaszt, mint ami most van. És tudjuk, hogy elsivatagosodás van, borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön. Összefogtak a város egyik lakóparkjában. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy egyedülálló élmény a nagy család 1 hektáros bazsarózsa ligete.
Fél hatkor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A budapesti döntő után várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a BL győztes Paris Saint-Germain focistáit Párizsban, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál vezette az imádságot, amelyhez a világ több kegyhelye is csatlakozott. Ősszel elkezdődhet az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása jött létre az Európai Bizottság és Magyarország között. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Alka között, így újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Ma van a dohányzásmentes világnap, a WHO kezdeményezésére, a dohányzás veszélyeire és a betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet. Zenés és táncos programokkal várják ma a családokat a Műpa Gyermek napján, a szervezők interaktív koncertekkel, meseközpontú produkciókkal és hangszerjátszótérrel is készülnek. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Zivatar, zápor is lehet, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 16-23 fok között várható.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Egyedülálló élmény a nagycsalád 1 hektáros bazsarózsa ligete.
Kerestünk különlegesebb fajtákat, és akkor így lett nekünk a korálszínű, ami hogyha kinyílik, akkor teljesen citromsárgává kifakul, ugyanúgy a vázába, ugyanúgy lábon, bár már kevés van fönt belőle. Kerestünk olyan fajtát, ami vörös, és vörös is maradt, tehát nem megy át ilyen lilás bordóba.
Arra a kérdésre keresjük a választ, hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás.
Borászati mellékterméket, a törkölyt hasznosítsuk, és csináljunk belőle szőlőmagolajat, ami egy izgalmas terméknek tűnt. Egy marketing feladat volt, témája a szőlőmagolaj lett, és akkor ebből lett az az ötlet, hogy ezt a valóságban is csináljuk meg. Ehhez azért sok minden kellett, nyilván családi háttér, a présgépekhez értés, egy olyan háttértámogatás, ami élelmiszeripari szakmailag is segítség volt.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A pünkösdi rózsa, bazsarózsa, gyulladás csökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatású növény. Kertekben napos, tápanyagdús helyet igényel. Ültetése ősszel ajánlott, a rügyek legfeljebb 5 cm mélyre kerüljenek a földbe. A pangó vizet nem tűri, az elvirágzott szárakat pedig tőből vágjuk le.
Lovas Katalin kertész kollégámmal vendégségben lehetünk a Csizmadia családnál, és itt állunk egy fás pünkösdi rózsa előtt, de emők azt mondta, hogy
25 centis átmérőjű virágai vannak, laza, szirmú, méltóság teljes szép bokor.
Pünkösdi rózsa, fáspeónia, bazsarózsa, van ami szinoníma, van ami teljesen mást jelent.
A fáspünkösdi rózsának a bazsarózsa az egy alfaja. Ez volt a legszebb példány, amit életemben láttam. Hatalmas, egy a 1,5 méteres kerületű.
És itt látszik is egymás mellett, hogy valóban két külön növényről van szó, a fáspeónia teljesen más, mint itt mellette, az igazi, vagy legalábbis amit ugye a nép egyértelműen pünkösdi rózsának hív.
Ez az évelő pünkösdi rózsa. Ennek a föld alatt vaskos gyökértörzse van, és nagyon könnyű szaporítani erről a törzsről. Most miután elvirágzott, a levelek visszahúzódnak, tehát elszáradnak, és a föld alatt hízik tovább a gyökértörzs. Ha ezt feldaraboljuk, és vízszintesen a földbe fektetjük, Úgy kell feldarabolni egyébként, hogy mindegyiken legyen 2-3 rügy. Ez viszintesen a földbe kell fektetni, jól megmunkált talajba, jó trágyás, gazdag földbe, és 5 cm-es föld réteggel takarni.
Mert ugye hallgatóink kérdezik, hogy van, hogy átültették, vagy így feldarabolták, és nem virágzik.
A fáspünkösdi rózsáról köztudott, hogyha megbolygatják, tehát hogyha átültetik, akkor abban az évben nem hajlandó virágozni.
Peónia, ugye az a tudományos neve is van, hogy így nevezik, de a Peónia officinalis, ez az évelő lágyszárú, idézőjelbe szólva, pünkösdi rózsa, amiről beszélünk itt az első, amit talán legtöbb hallgatónk ismer.
Hát ha az ember ránéz, akkor egyértelműen látja, hogy lágyszárú. Tehát zöldek a szárok. A tövénél enyhén fásodik, de hát valójában ezt lágyszárúnak nevezzük.
Tehát ezért is különböztetik meg így a fás pünkösdi rózsát, igen, ugye a fás peóniát. Gábor is bólint.
Népiesen bazsarózsának hívják. Az átültetést nagyon megsínyli. Ott van egy nagy bokor, amit át kellett ültetnünk, mert teljesen benőtte más növény, és látszik rajta, hogy alig van hajtása. De várjuk, hogy jövőre talán már virágozni fog, lesz rajta egy-két világ, de én szerintem 3 év kell ahhoz, hogy igazából virágba boruljon.
Hallgatóink kérdezik, hogy hogyan szaporítsuk emőke. Magról is lehet, mert olyan szép termései vannak.
Lehet magról is szaporítani, úgy biztos, hogy lassúbb a folyamat, mint hogyha a töveket az ember szétszedi, úgyhogy legyenek.
Tőosztás, ugye?
Tőosztással is lehet, igen, úgy gyorsabb az eredmény, illetve akkor 1-2 év kell, hogy magára találjon a növény, gyökérzetet kifejleszten, és gyönyörködtessen bennünket utána virágával. Az egyébként egy gyönyörű sötét lila lesz, amit átültettünk máshonnan ide, hogy itt egy helyen legyenek, és így gyönyörködjünk bennük.
Tehát akkor a magvetés, Kati, az is akkor egy járható út, hogyha valaki erre szánja magát, de a gyors, hogyha vesz, ugye virágzási időben egy konténeres példányt vesz, akkor látja, hogy milyen színű, és akkor utána, hogyha jól megerősödött, akkor tőosztás, talán az a legegyszerűbb módja.
Én általában a magvetés híve vagyok, mert nagyon izgalmas azt a folyamatot követni, ahogyan a sziklevelek megemelik a földet, de hát ez természetesen egy hosszabb folyamat. Van a magvetésnek egy másik hátulütője, vagy talán az egyetlen hátulütője, hogy nemesített növényeknél a magból kelt növény nem lesz fajta azonos. Úgyhogy itt inkább a dugványról való gyökeresztetés, vagy a tőosztás, ahogy a nemüke javasolta, az egy járható út. De maradjunk még egy pillanatra a peóniánál, hogy vajon miért hívják ezt így? Mert most már sokan a botanikai nevén említik. Nos, ez a peón úgy van írva, hogy paeón, ez egy görög orvos volt. És ennek a növénynek a gyökerével gyógyított például sárgaságot, vese és hólyakorútot, a reuma ellen is állítólag nagyon jó hatásokat ért el. Viszont ez annál is inkább érdekes, és egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, ugyanis a növény egészen mérgező. Virágai, szára, levelek, kizárólag a gyökértörzs az, amit gyógyászati célra fel lehet használni.
Ahogy a régi görögök mondták, hogy a mérget és a gyógyszert csak a mérték választja el egymástól, de hogy pont egy ilyen speciális botanikai részt kell tudni, mert ha elvétjük, akkor nem gyógyítjuk magunkat, hanem megmérgezzük.
Nagyon-nagyon otthon kell lenni a gyógynövény ismeretben, és arra hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy senki ne kísérletezzen. Ennek megvan a nagyon nagy szakirodalma, lehetőleg hiteles szakirodalmat olvason.
És akkor itt ez a másik szép hagyományos pünkösdi rózsa, ennek az átültetése itt is megsínyli, hogyha rosszul ültetjük, mert volt ilyen tapasztalat?
Hát ha jó nagy földlabdával tudjuk átültetni, akkor nem igazán sínli meg. A tőosztásnál hát ott megsínli, tehát ha már meg van bolygatva, szét van szedve, de ha egybe tesszük át csak más helyre, jó nagy földlabdával, akkor semmit.
Van-e a pünkösdi rózsának összefüggése a pünkösddel, vagy hogy kapta ezt a nevet?
Nos, nincsen sem bibliai vonatkozása az elnevezésnek, sem valamilyen egyházi történéssel nincs kapcsolatban. Egyszerűen azért nevezték el pünkösdi rózsának, mert általában pünkös körül virágzik ki.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Egyedülálló élmény a nagycsalád 1 hektáros bazsarózsaligete. A kertben jelenleg 15 különböző fajta található meg 7 féle színben. A klasszikus rózsaszínek mellett különleges korall és citromsárga virágok is nyílnak, amelyek ritkaságnak számítanak. A bazsarózsa az utóbbi évek egyik legdivatosabb virága lett. Esküvőkön, elegáns csokrokban és luxus dekorációkban is egyre többször jelenik meg. Horváth Szabolcs riportja.
Egy igazán különleges, és nyugodtan mondhatjuk, hogy hívogató látkép tárul elénk akkor, hogyha a nagy család a Bazsa Rózsa ligetébe látogatunk el. Közel egy hektáron találkozhatunk itt, 15 fajtával, legalább 7 színvilággal, és ezek között egyébként igazi különlegességek is vannak. Nem csoda egyébként, hogy a mostanában az egyik legtrendibb virágunká vált maga a Bazsa Rózsa. Hát ahhoz, hogy ilyen szép legyen ez a virág, azért nagyon sokat kellett tenni. Én Nagy Csillához fordulok, aki őstermelő, és ennek a ligetnek, ennek a gyönyörű szép egy hektáros területnek a tulajdonosa. Mi mindent kellett megtenni, és mennyi idő volt, hogy ténylegesen ilyen gyönyörű virágokat kapjunk?
A férjem kezdte fiatal gazdapályázatából. Azt kell róla tudni, ami érdekes, ezek a fajták adottak voltak, ahogy ő be tudta őket szerezni. Viszont már a másik oldal, az már egy teljesen tudatos telepítés. 2015-ben, én a magával a férjemmel 2017-ben ismerkedtem meg, és amikor így mondogatta, hogy hát neki van egy kis virágos kertje, akkor én így ezt el sem tudtam igazán képzelni, hogy mire gondolhat, hogy jó virágos kert. Bazsa Rózsa, se tudtam, hogy mi fánterem, hiába vagyunk mind a ketten mezőgazdászok, soha nem is hallottam róla, nem foglalkoztam vele, és akkor ugye kijöttem ide a kertbe, néztem, hogy mi ez a növény, és kellett vele foglalkozni azért minden évben. És 2020-ban mutatta meg ez a telepítés, amit mi régi telepítésnek hívunk régi oldalnak, hogy mit is tud valójában. Olyan gyönyörű virágok lettek rajta, hogy csak ámultunk, bámultunk, és akkor vettünk egy nagy levegőt, hogy mi legyen a továbbiakban, és ezt a nagy levegőt mi a másik oldalba bele is fetszeltük. A Bazsa Rózsa egy nagyon szép, viszonylag könnyen kezelhető dísznövény, azt kell mondjam, de ugye azért megvannak, mint minden dísznövénynek a maga problémái, tehát elsősorban így gyom problémákkal kell szembenéznünk itt szánpóföldi körülmények között, nyilván, hogyha ezt mondjuk egy fóliasátor, a gyökhezbe tennénk meg, akkor teljesen más körülmények között kellene ezzel nekünk foglalkozni. Nem vagyunk biokertészet, tehát hogy ezt ne is feltételezzük. És például a gyomok visszaszorításában azért elég korlátozottak nekünk a szerfelhasználási lehetőségeink, úgyhogy igazából mi ezt kézzel oldjuk meg 80%-ban. A maradék 20%-a már itt látható kissé elavult geotextiliánk, amit majd mi a következő évben szeretnénk mulcsra lecserélni. Úgyhogy nagyon sok élő munkaigényt vesz fel ez a növény, már csak a gyommentesítésről is, hogyha beszélek, de egyébként a szedés is. Tehát ez nem egy olyan növény, amit jövünk, és akkor egy kaszával talra vágunk, és akkor csak kiválogatjuk a zöldből a virágot. Ez nem ilyen, ez egy évelő növény, nem kell felszedni a hagymát, nem kell újra ültetni évről évre, ezt hosszú távra ülteti az ember. Úgyhogy amikor mi ezt szedjük, akkor eléggé görnyedünk, kinek milyen hosszú a keze, bejelöljük rajta, és annak megfelelően kezdjük el szedni teljes mértékben kézi munkaerővel. Ugyanúgy a válogatás is, és a kötés is.
Miért éppen 15 fajta, és 7 színvilág?
Ugye ez az oldal adott volt, és az új oldalon, amikor mi 2015-ben telepítettük, akkor már sokkal tudatosabban választottunk fajtát. Tehát ott már néztük az érés időt is, és néztük a színvilágot is. Kerestük azt, hogy a piacnak mi a megfelelő, kerestünk különlegesebb fajtákat, és akkor így lett nekünk a korallszínű, ami hogyha kinyílik, akkor teljesen citromsárgává kifakul. Ugyanúgy a vázába, ugyanúgy lábon, bár már kevés van fönt belőle. Kerestünk olyan fajtát, ami vörös, és vörös is maradt, tehát nem megy át ilyen lilás bordóba. Kerestünk egy különlegeset, van egy citromsárga fajtánk. Magyarországon vágott virágként nem annyira elterjedt, és vannak a fehérek, mert ugye mi bent vagyunk a Sziget-Szentmiklósi Flóra Hungárián is a virágainkkal, illetve most már a szegedi virágnagybanin is, és az ott megforduló felvásárlók, nyilván azt vettük figyelem, hogy mit keresnek, tehát valamelyikében a vörösment nagyon, valamelyikében a fehéret keresték nagyon, és teljesen erre igyekeztünk felépíteni, és például a fehérből is úgy van két fajtánk az új oldalon, hogy van egy korai virágzás, és van egy késői virágzású, tehát próbáljuk lefedni a piaci igényeket.
Mennyire népszerű mondhatjuk látogatók körében a Szedd Magad akció, az most hétvégére?
Amikor először én ezt felvetettem, hogy legyen Szedd Magadunk, akkor a férjem egy kicsit így nem is értette, hogy én mit szeretnék, de azt is láttuk, hogy már előtte is, amikor ugye teljes virágzásban van a kert, sokan megállnak, jönnek, kérdezősködnek, és akkor én azt gondoltam, hogy próbáljuk meg, hát ha lesz ennek egy kis keletje, és lett. Tehát ugye most hétvégén is lesz nálunk Szedd Magad, szombat, vasárnap és hétfőn is, mivel pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve az előző hétvégén is volt, mert az új oldali virágaink akkor voltak teljes pompában, most pedig majd a régiek lesznek, és meglehetősen rossz időjárásunk volt múlt hétvégén, illetve hozzáteszem tavaly évben is, és így is nagyon sokan kijöttek. Volt, aki mezítláb tette végül a bazsarózsát, volt, aki itt most a bármelyik pocsolyába le a cipőjét, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien kijöttek.
A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén-nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek. Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött a tó turisztikai brendje, de még vannak hiányosságok. Varga Tünde a Visit Balaton 365 ügyvezetőjével, Princinger Péterrel beszélgetett.
Sokan aggódnak az idei turisztikai szezonért a Balaton alacsony vízállása miatt. Mit gondol erről?
Alapvetően nem riasztja el a vendégeket. Főleg akkor nem, hogyha el is olvassák azokat a cikkeket, amik sokszor ilyen hatásvadász címekkel és vészjósló felvezető mondatokkal kezdődnek, majd aztán a cikkek tartalmából megtudjuk, hogy valójában ez egy természetes folyamat, hogy a Balaton vízszintje hol magasabb, hol alacsonyabb, hiszen egy élő biológiai földrajzi képződményről van szó. Emiatt nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelén nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpárturizmusról. Ezen a területen várható fejlődés?
Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023. április 1-től az év végéig, december 31-ig 12 000 kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat 2 évvel később, 2025. április 1-től december 31-ig 22 000. 12 000-ről 22 000-re majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalom számlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, mármint ami a ringások számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kis fesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térségnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség, vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás, mozgás.
Említette a gasztronómiát, nemrég lehetett olvasni valamelyik internetes hírportálon, hogy néhány balatoni vendéglátós 10 pontot fogalmazott meg, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy az egész évben nyitva lévő vendéglátóhelyeket segíteni lehessen. Ugye régóta hangsúlyozzuk a 4 évszakos Balaton, de mégis most itt a szezon eleje, és ugyanott tartunk, hogy a legtöbb vendéglátós munkaerőhiányra panaszkodik.
Egyrészt ez nem Balaton specifikus, hanem vendéglátás specifikus probléma. Nem akarom elhárítani magamtól, de ez nem turisztikai destináció menedzsment feladat. Csak egy példát hagy mondjak, nem olyan régen fejeződött be egy kutatásunk, ami arra irányult, hogy összehasonlítottuk a Balaton turisztikai teljesítményét és képességeit más hasonló európai térségek, Gardató, Bledító, Vörtezé, Komóitó. És például találtunk olyan példát, Komóitónál pont, ami ugye nem egy szegény környék, meghatározták, hogy mi az a minimum szolgáltatási szint, amit a térségnek egész évben nyújtania kell, és akik vállalták a holt szezonban, a holt időben való nyitvatartást, azok valamilyen támogatást kaptak ehhez. Na most, hogyha ez egy olyan térség, mint a Komóitó meghozza ezt a döntést, akkor talán nekünk is érdemes ezeket a külföldi jó gyakorlatokat figyelembe venni.
A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
Szerencsére ebben szerintem jó pályán vagyunk. Egyrészt nincs a szakemberek között nézetkülönbség. Ebben a tekintetben nem is állunk rosszul. Ez azért nagyon fontos szerintünk, mert a tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
Hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás? Pincés Mariannáé jó példa erre, aki hazánkban elsőként látott fantáziát a gasztronómia és az élelmiszeripar melléktermékeiben. Ami a borászatban, bébiétel és teagyártásban vagy éppen a malomiparban felesleges hulladék, az a grapoila számára egy kinyerhető értékes alapanyag. Így lett a törköly, a kukoricacsíra, a csipkebogyó vagy éppen a kanadai tök újra gondolva, ráadásul úgy, hogy a feldolgozásuk során sem keletkezik hulladék. A vállalkozást legutóbb tavaly a Környezetvédelmi Innovációs Díjjal ismerték el. A hidegen sajtolt olajokkal foglalkozó cég alapítójával, Pincés Mariannával Belényi Barbara beszélgetett.
2009-ben volt egy természetes hulladék, ami a szőlészetből származik. Pincés Marianna, a Grapoila alapító ügyvezetője fiatal lehetett, mert most is annak látszik. Lett egy ötlete, hogy ebből csináljunk valamit? Mindez hagyj kérdezzem meg, mennyi idősen?
19 éves voltam, és ez sok csillag összeállásának köszönhető. Igen, az alapötlet az az volt, hogy a borászati mellékterméket, a törkölyt hasznosítsuk, és csináljunk belőle szőlőmagolajat, ami egy izgalmas terméknek tűnt. Egy marketing feladat volt. A témája a szőlőmagolaj lett, és akkor ebből lett az az ötlet, hogy ezt a valóságban is csináljuk meg. Ehhez azért sok minden kellett. Nyilván családi háttér, a présgépekhez értés, egy olyan háttértámogatás, ami élelmiszeripari szakmailag is segítség volt, és akkor én ezt a BSC alatt elkezdtem építgetni.
És kopogtatott fiatal lányként, szinte lány volt még a borászatokhoz, és próbált tárgya. Mennyire vették komolyan?
Volt, aki egyáltalán nem, most is emlékszem ezekre. Az élelmiszeripar, a gasztronómia, a borászatok, az elmúlt most már lassan 20 évben nagyon-nagyon sokat változott és fejlődött, de már akkor is voltak olyan úttörők, akik ezeknek örültek. Pontosan emlékszem rá, hogy Szekszárdon mentünk fel a hegyre, és alig bírt felkapaszkodni az autó, és hogy mennyire nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket, hogy ilyen indul, és azóta is beszállítóink.
És akkor ez egy win-win találkozás, tehát ők adják a törkölyt, önök meg aztán az ebből sajtolt olajakat. Meg lehet közelebb nézni, hogy mi minden készül még, mert nem csak a törköly.
Igen, a szőlőtörköllyel indult, utána jött a kanadai töknek a magja, ami a bébételgyártás mellékterméke, a kukoricacsira, ami malomipar mellékterméke, csipkebogyó, maga teagyártás, meg a lekvárgyártás mellékterméke.
Itt az a lényeg, hogy minden valamilyen hulladékból származzon?
Ma már nem minden, de az az indulópont, és így nőtt a kínálat, aztán mi egyszer csak már szőlőmagolajos cégből olajos cég lettünk, és akkor jöttek az olyan megkeresések is, hogy lemmagolaj, mákolaj, ami kifejezetten olajgyártás céljára termesztett növények, hogy ezek miért nincsenek, és akkor lettek. Úgyhogy ma a már közel 30 féle magból, amit sajtolunk, egy része kifejezetten termelőktől van, és ilyen célra, másokat pedig akár félkész, akár teljesen melléktermék állapotában, sőt, sok esetben egyébként tisztítva készen vesszük át további feldolgozás céljára. Szóval ezek sok-sok együttműködés eredményeképpen jönnek létre.
De közben a gyár udvarában van permakultúrás kert is, két telephelyen is.
Szerencsén is Püspökladányban vannak az üzemeink, másrészt 22. kerületi iroda körül a permakertben a dolgozóknak, hogyha kerti növényeket termelünk, és ez a kert egyébként nyitott mindenki számára, workshopokat tartunk, nyílt napokat. És itt a permakultúrás kertben azért sok fejlesztés születik, mert hogy itt van egy termékfejlesztési laborunk is. Én azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaságnak ez egy nagyon fontos pontja. Minimum elvárás, hogy házon belül egyben gondolkozunk, úgyhogy így születnek ezek az ötletek. Amit piciben megcsinálunk, és vannak ezek a bizonyos nyílt napjaink, ahol ilyen labortermékeinket is lehet kóstolni, illatolni, magunkra kenni, és akkor van, amelyik megvalósul nagyban is.
Zero Waste fenntartható cég az önöké, de nem csak azért, mert hogy ezek a pici olajak nagy százalékában már eleve hulladékból készül, hanem maga a gyártási folyamat is ez szerint működik?
Sőt, ettől Zero Waste. Az, hogy egy másik iparág melléktermékéből indulunk ki, az náluk Zero Waste, annál az előző gyártónál, nálunk upcycled, az jelenti azt, amit mi csinálunk, hogy melléktermékből indulunk ki, és akkor azt tovább hasznosítjuk, és értékes terméket gyártunk belőle, és az, hogy nálunk mindez ezután egy zero waste folyamatba kerül bele, az azt jelenti, hogy igen, nálunk is keletkeznek melléktermékek, és ezeknek a további fejlesztéséről mi magunk gondoskodunk.
Tehát az olajból készül akkor testápoló, az itteni megtermelt gyógynövényekből, de mi mindent gondolnak még újra? Ez már a harmadik hasznosulása annak a növénynek.
Igen, és ennél még sokkal több van. A legizgalmasabb fejlesztésünk jelenleg az a napraforgó magtej.
Ez egy növényi
tej,
de nem szója, nem rizs, amit ismerünk,
így
hanem
van.
napra
hanem forgó. Napra forgó magból készül, és még csak nem is a magból, hanem amikor a magból a tiszta bélből kisajtoljuk az olajat, akkor utána marad egy prés maradvány. Ez minden egyes olajnál így van, ez egy zsírtalanított mag maradék. Ezt leőröljük, ebből egyrészt lehet mindenféle gluténmentes kekszeket gyártani.
Ráadásul gluténmentes.
Hiszen nem gabona, tehát ezek természetesen gluténmentesek, magas fehérjetartalmak, stb. De mi magunk is készítettünk belőle egy izgalmas terméket, mégpedig ezt a napraforgó italt. Tehát ez egy upcycle termék, mert a mellékterméket hasznosítjuk, és akkor ebből lesz egy ilyen izgalmas növényi tej, ami egyébként világújdonság a tekintetben, hogy napraforgó magból sem gyártanak tejet Európában, illetve így, hogy az olajsajtolás melléktermékét használják fel, így meg egyáltalán nincsen ilyen.
Hány díjat zsebelt be ezekkel az ötletek?
Nem tudom sokat, mert fontos nekünk az íz is. Ez nem csak egy környezetbarát gyártási filozófia. De még egy példát hadd meséljek, bár a szőlőmaggal szoktuk végigvezetni, vagy a csipkebogyó maggal ezeket a folyamatokat, mert ott jól végig lehet mutogatni, hogy ott még a szőlőhéj is, amikor szeparáljuk, akkor abból szőlőjő erlemény, antioxidáns kivonatok, stb. De a kedvenc jelenleg a vegán majonézünk, azért, mert olyan, mint egy teljesen átlagos tojásos majonéz, azzal az extrával, hogy hidegen sajtolt olajból van, mert egy napraforgó olaj a bázis, de az hidegen sajtolt és nem finomított, tehát vegyszermentes. És hogy lett vegán? Úgy lett vegán, hogy a lemmagolaj sajtolásakor keletkező mellékterméket, az aranylemmag pelletet megdaráltuk, ebből lett az aranylemmag liszt, és ez a tojás helyettesítő. És nincs benne egyébként semmi más az ízesítésen kívül.
Vállalkozónak kell lenni, kreatívnak, bátornak kell lenni, a hulladékban merni kell hinni, és azt hiszem a hasukat is kell, hogy szeressék egy kicsit.
Biztosan. Én a finom és egészséges ételekbe hiszek.
Arra a kérdésre kaptunk választ, hogyan lehet egy főiskolai feladatból sikeres, környezetbarát és fenntartható vállalkozás. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!